94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
A Szent István Rádióban.
Ebben a tanévben a szakképzés nem számítva, a közoktatás 18%-a működik egyházi fenntartásban, 230 ezer gyermek tanul ilyen iskolákban, számolt be Semmilyen Zsolt tárca nélküli miniszter az Országgyűlés Igazságügyi Bizottság előtt. A miniszterelnök helyettes éves meghallgatásán kifejtette, ezen intézményekbe átlagosan négyszeres a túljelentkezés. Kitért arra, hogy hit és erkölcstant 270 ezer gyermek tanul közoktatási intézményekben, az egyházi fenntartás aránya a gyermekvédelmi szakellátásban 74, a szociális alapszolgáltatásban 52%. Beszámolt arról, hogy 2010 óta 3700 templom újult meg, és 200 épült a Kárpát-medencében. 400 egyházi iskola felújítását és építését valósították meg Magyarországon, és összesen 179 ingatlan átadás történt az egyházak számára. Szólt arról is, hogy az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdetett a kormány. A magyar biztonság szempontjából Szerbia a legfontosabb ország, ezért újabb magyar-szerb beruházásokat határoztak el. A kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamos vezetéképítés, a földgázkereskedelem és a földgáztárolás kérdésében, valamint megállapodtak a Röszke-Horgos határátkelőhely modernizálásáról is. Ezt Orbán Viktor közölte Budapesten a magyar-szerb stratégiai együttműködési tanácsülése után. A magyar miniszterelnök Alekszandr Vučić szerb elnökkel közösen tartott tájékoztatóján emlékeztetett, Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleményei miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik. Szóba került az is, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal 2026-ban készül el. Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovák kormány között az államnyelvtörvény ügyében, a pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szlovák kollégájával közös tájékoztatóján azt hangsúlyozta, a magyar külpolitika szíve közepe, a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára. A költségvetés 330 milliárd forintos többlettel számol az egészségügy terén, így 3717 milliárd jut összességében a gyógyításra 2025-ben, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Gyermekorvosok Társasága orvosszakmai és tudományos kongresszusának megnyitóján Debrecenben. Rétvári Bence hangsúlyozta, Európának még az országunknál szerencsésebb részein sincs ilyen széles léptékű, alapellátástól a kórházi ellátásig biztosított külön gyermekgyógyászata, illetve nem sok ország mondhatja el magáról, hogy védőnői és gyermekorvosai is vannak. Jövőre 1270 milliárd forint lesz a helyi önkormányzatok támogatása, ismertette Dukai Miklós a Somogy vármegyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásának zárónapján. Az önkormányzati államtitkár hozzátette, ehhez hozzájönnek a minimálbért, a garantált bérminimumot érintő intézkedésekből adódó összegek. A rezsiköltségekkel kapcsolatos többletek pénzügyminiszteri intézkedéssel beépülnek a költségvetésbe. Beszélt arról is, egy törvényjavaslat szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez igazítanák a polgármesterek bérét. Ha a parlament elfogadja, erről visszamenőlegesen október 1-ig dönthetnek a képviselőtestületek. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcs találkozókat rendezett a múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcs találkozón elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye, a republikánusok győzelme. Az amerikai-magyar kapcsolatokról kijelentette, soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az Egyesült Államok között, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépését követően lesz. Végül az időjárásról. Észak felől a folytatásban majd egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti, észak-keleti országrész tartósan borult maradhat, ott elvétve előfordulhat szitálás. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! November 15-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, technikus kollégám Péderi Zsolt nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek, szép mai nap! Hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek. Jöjjön el a te országod mindazoknál, Uram, akik téged keresnek. Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, melyet felfedezek, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg téged vevőimben. Te vagy az Uram, aki beszél hozzám főnökömben vagy elöljárom szava által, és nem téged szeretlek-e, Uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok. Igen, a szerzetes házban, a világban, vagy a családban, a te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon ma elém kerül, neked hálát adok, Uram. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon ma is a szeretetről. Jászai Mari olyan találóan és szépen megfogalmazta, hogy mi is a szeretet lényege. hiszen ő azt mondta, hogy minden dicsőségnél és minden tehetségnél többet ér szeretni. Nem az, hogy az embert szeretik, hanem az, hogy az ember szerethet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. És köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Alberteket és Lipótokat is. Az Albert germán eredetű név az Adelbert férfi név rövidülése. A magyar Béla névvel mesterségesen azonosítják, jelentésen nemes, fényes, híres. A Lipót is germán eredetű, a Leopold magyar alakváltozata, a Liutbald germán névből származik, jelentése pedig nép és merész. Isten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a november 15-i napot. Azt már csak érdekességként sorolom fel, és említem meg, hogy ma van Nagy Szent Albert német dominikárus szerzetes püspök egyháztanító emléknapja a katolikus egyházban. De Szent Lipót osztrák őrgróf Ausztria védőszentjének emléknapja is a mai. A köztársaság kikiáltásának ünnepe Brazíliában a mai nap, 1889 óta ünneplik ott ezt a napot, és az is érdekes, hogy a bebörtönzött írók napja is november 15-e. Belgiumban pedig a királynapja és a belgiumi német nyelvű közösségek napja is a mai. Szóval nagyon sok jeles esemény teszi emlékezetessé november 15-ét. De ha visszatérünk hozzánk Magyarországra, Egerbe és egészen pontosan a Szent István Rádió program kínálatához, akkor napköszöntő című műsorunk műsor kínálata pedig a következő lesz, egészen 8 óráig ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe program kínálatunkat, amely így hangzik. Hamarosan a kérem a következő című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben a hiszteroszkópiáról, vagyis a méhtükrözésről beszélgetünk dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház szülészeti központjának adjunktusával. A műsort a Csillagpont Rádió készítettem. Ezután közlekedési információkat ismertettek majd az útnak indulókkal és a közlekedőkkel. Aztán a folytatásban péntek lévén Rázsi András meteorológussal együtt mondjuk el, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán. A folytatásban a napverse is elhangzik, amely nem lesz más, mint Dzsida Jenő a Gyöngék imája című költeménye, melyet Szegvári Menyhért mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor pedig kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután visszakapcsolunk majd rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után pedig a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító életéről beszél nekünk dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és még kulturális programajánlóval is várom majd önöket 8 óra előtt. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, és újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel mondok, itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik tehát a ma reggeli műsorkínálatunk, ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat, kellemes időtöltést, jó rádiózást, és szép napot kívánok önöknek!
Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lájneszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik a virrad reggele, aki kelet. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem. aludjál, hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjam hegyével halkan, lantomat megpendítem, altató dalod gyanán zeng, mély a csendes énekem. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Mint mindig én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hiszteroszkópiáról, vagyis a mélytükrözésről beszélget dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház szülészeti központjának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Kis csodaszer, nem? Csoda?
Abszolút.
Emlegeti az ember. Meg,
abszolút, így van. Meg. Nagyon elegáns egyébként a műtéti megoldása a hiszteroszkópos műtéteknek.
De kizárók nincs akkor gyakorlatilag ennek az alkalmat. Vagy van?
A daganatos betegeknek a kivizsgálásában régebben ez volt az álláspont, hogy ne hiszteroszkópiával kezdjünk, nehogy a daganatot szétszórjuk a beáramoltatott folyadékkal, de most már ez az álláspont is kezd megdőlni. Az újabb tudományok azt mondják, hogy nem lesz nagyobb a daganatnak a terjedése attól, hogyha a szövettani mintát hiszteroszkóppal veszük. Tehát azt kell mondjuk a mai világba, hogy itt igazából nem nagyon szab határt, tehát maguk a betegségek nem szabnak határt, itt inkább a magának az eszköznek van egy limitált határa, ahol ezt ugye egy dimenziója, ahol mi ezt a műtétet tudjuk végezni, tehát nagyon nagy miomagöbök eltávolítását nem fogjuk tudni elvégezni, mert egyszerűen fizikailag nem lehet egy akkora kis munkacsatornán megcsinálni a beavatkozást. Nagyon nagy mélyfejlődési rendellenességet nem fogunk tudni hiszteroszkóppal megoldani, azt valószínűleg felülről kell egy laparoszkópos vagy egy nyitott hasi műtéttel, mert nyilván a hiszteroszkópnak is vannak határai, nagyon pici eszközről beszélünk, nagyon-nagyon kicsi a szűk a hely, ahol mi dolgozni tudunk itt a mészájon keresztül, úgyhogy ezért nem alkalmas mindennek a megoldására, de egyébként klasszikus értelemben kontraindikációja, tehát hogy olyan betegség, aminél nem lenne végezhető a műtét, ilyen nincsen.
Nagyon sok feladatáról, vagy hogy mondjam már, igen, feladatáról beszéltünk, típusáról, meg hogy hol van jelentősége. Lehet kiragadni egyet, hogy a legnagyobb jelentősége itt van? A hiszteroszkópia alkalmazásnak?
A diagnosztikus hiszteroszkópiáknak én úgy gondolom, hogy a meddőségi esetekben végezzük a legtöbb diagnosztikus mélytükrözést, műtéti ellátását, tehát az operatív, amikor műtétet is végzünk, az pedig a szerintem a mélytest polipok azok, amikből nagyon nagy számban végzünk mélytest polip eltávolítást. Korszerű, a legkorszerűbb, a legelegánsabb és a legtisztább egy mélytest polipot hiszteroszkóppal eltávolítani.
Most már akkor beszélhetjük, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy mindennapos beavatkozások.
Ez abszolút mindennapos beavatkozás, sőt, akár hogyha lehetőségünk van rá, akkor naponta többet is. Ez sokszor nyilván a eszközöknek a száma limitálja, mert egyébként igény az nagyon nagy van rá a hiszteroszkópos műtétekre.
Valamennyi centrumban vagy egészségügyi intézményben alkalmazzák, vagy ez kiváltság?
Egyre
kicsit
többet.
Beszéljünk haza.
Igen, egyre több egészségügyi intézményben alkalmazzák, de azért rutinszerűen nem mindenhol. Nyilván a megyei kórházakban, centrumokban ez mindennapos dolog, és annak is kell, hogy legyen, de kisebb kórházakban sok helyen nem.
Hát azért én sok sikert kívánok, az alkalmazás minél jobban terjedjen el, már csak a páciensek érdekében
az
is.
Az a érdekükben mindenképpen.
Elsősorban.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hiszteroszkópiáról, vagyis a mélytükrözésről beszélgetett dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház szülészeti központjának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A Tornyos-Németi határ felé a 39-es és a 46-os kilométerek közötti szakaszt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szent-Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szent-Domonkos térségében az 52-es és az 53-as kilométerek között várhatóan november 13-áig félpályás korlátozás van érvényben aszfaltozás miatt. A 37-es főúton Vámosújfalunál burkolatot újítanak fel. Az 53-as és 59-es kilométerek között több szakaszon félszélességű lezárásra lehet számítani. Hétköznapokon jelzőrös irányításra készüljenek. Borsodabaói Zemplén vármegyében az Emőd déli határában lévő vasúti átjárót javítják. Az 1-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták 7 és 19 óra között. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz november 16-án szombaton 22 órától november 17-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Közérdekű és fontos információ még az, hogy november 4-ét követően jövő év március 1-jéig a nemzetközi forgalomban közlekedő legalább 7-es Euro 3-as környezetvédelmi besorolású tehergépjárművekre azonban nem vonatkozik a tilalom. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
6 óra 24 perc van, reggeli műsorunk folytatásában, ahogy ígértem, időjárás előrejelzés következik, és szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Rázsi András meteorológust, hiszen péntek lévén te leszel most abban segítségemre, hogy el is árulod nekünk, milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán. De előtte köszöntelek, András, szép jó reggelt kívánok neked!
Szép jó reggelt kívánok!
Most mit is mondasz akkor a kérdésemre? Milyen időben reménykedhetünk, és milyen időjárásra számíthatunk?
Hát az utóbbi napok időjárása mondhatom, hogy, nem emelte a hangulatunkat.
És akkor még finom voltál.
Igen. Hát ugye az időjárás az mindig hatással van a hangulatunkra. Nem véletlenül, ugye, hogy ilyen jelzőkkel illetjük, hogy egy szomorú idő van, vagy a haragos, vagy lehet, hogy nem szomorú ez az idő, hát mi vagyunk a szomorúak, mert nem süt a nap, és hát a mai napra annyi jó hírem van, hogy akkor lehet, hogy vidámabbak leszünk már egy kicsit délután, ugyanis még egyelőre, még most is rajtunk van ez a bizonyos rétegfelhő, köszönhető ennek a hidegpárnás helyzetnek, ami éppen jellemzi a Kárpát-medencének az időjárását, viszont a délutáni óráktól észak felől olyan légtömegek fognak érkezni, amelyek ezeket a felhőket felszakítják, és hát úgy tűnik, hogy délutántól, de holnapirattól biztosan megváltjuk már a napocskát, a régen várt napocskát. Ugyanakkor a hőmérséklet tekintetében jelentős javulást nem várhatunk, tehát talán a hőérzetünknek már jót fog tenni, hogy nem ez a borongós párás idő, párás levegő lesz körülöttünk, hanem tényleg némi napsütéssel lesz ez megküzdelve. Számíthatunk némi szorványos csapadékra, hát itt Észak-Magyarországon leszünk pont a határán annak, ahol az eső vagy a havas eső fordulhat elő, tehát én azt mondom, hogy egyelőre mindkettőre legyünk felkészülve, de jelentős mennyiség nem lesz, az biztos, hogy jelentős mennyiség nem lesz, ha egyáltalán pont itt az adáskörzetünket meglátogatja ez a kis csapadék, és hát a folytatásban, legalábbis a hétvégén egyelőre szárazabb időjárásra számíthatunk majd.
És ha már hőmérsékleteket említettél, akkor milyen intervallumban mozognak majd a mai, illetve a hétvégi hőmérsékletek?
Ami a hőmérsékleteket illeti, nem fogja elérni az 5 Celsius fokat a mai napon, és holnap is épp, hogy alulról fogja súrolni. Majd hát vasárnap hétfőtől indul be egyfajta melegedés, hirtelen elég jelentős, hát úgy értem, hogy jó pár fokos melegedésre számíthatunk, de persze nem kell elővenni a strandfelszerelést ehhez, csak úgy azt mondom, hogy ebből a 3-4-5 fokos nappali maximumokból most jelen számításaink szerint hétfőre, de lehet, hogy a mozgó légtömegek köszönhetően kicsit korábban előfordulhatnak már 5 fok, 5 és 10 fok fölött közötti hőmérsékletek is, tehát ilyen 8-9 Celsiusra is számíthatunk, viszont a hajnali fagyok egyelőre megmaradtak, nem lesznek nagyon nagy hidegek, de így fagypot környékén marad a hajnali hőmérséklet.
Kijelenthetjük akkor egy mondatban, hogy az évszaknak megfelelő időjárásban van részünk.
Hát körülbelül igen, hát a novemberről ugye mindenkinek ilyen ködös, párás, esetleg csapadékos idő jut eszébe. Csapadék egyelőre még nem jött, bár hozzáteszem, hogy azért nem ártana a víztartalékoknak egy kis nagyobb mennyiségű csapadék. Hát most ugye nem nagyon szeretek hosszú távon belevenni az előrejelzésekbe, de jelen számítások szerint úgy tűnik, hogy ez a hét közepétől meg fog valósulni. De hát persze ezt a számítva igen, ez a párás, ködös novemberi, amit most jellemzik.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Találkozunk legközelebb egy hét múlva. Viszont hallásra. Szervusz!
Legyen így viszont hallásra. Szervusz!
A nap verse.
Dzsida Jenő, a gyöngék imája. Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szétmálló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejemszőttes az álom, pehelykönnyű és szinte-szinte semmi. S én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim, ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz. Csak gyönge. Nagyon gyönge.
Csida Jenő a Gyöngék imája című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Csida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, édesanyja, második férje elesett a galliciai harcmezőn. Csida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a költői pályán. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztortűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára és az Erdélyi Szépmíves C. lektora volt. 1933-ban jelent meg második könyve, A Nagy Csütörtök. 1934-től a Kelet újságot szerkesztettem, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születésem, de kisgyermekkori betegsége óta bizonyosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el, Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. Ferenc pápa beszéde a Szenti Avatási Dikasztérium üléséhez. A vértanúk meggyőző tanúságot tesznek a reményről. A Szentatya fogadta két lyoni székhelyű francia katolikus karitatív szervezet tagjait. A pápa bővíti a vatikáni levéltárat és könyvtárat. Amíg ma van, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra. Ferenc pápa. A vértanúk meggyőző tanúságot tesznek a reményről. A vértanúság és az élet felajánlása témaköréről tanácskozott a napokban a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma, amelynek tagjait csütörtökön audiencián fogadta a pápa. A most kezdődő szent év alkalmából hozta létre a dikasztériumon belül az új vértanúk, a hit tanúságtevői bizottságot, hogy katalógust készítsen minden keresztényről, aki az elmúlt negyed században vérét ontotta Krisztus megvallásáért.
Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ez a vigasztaló és reménykeltő gondolat vezette a tanácskozást, amelyet a vértanúság és az életfelajánlása témának szenteltek. Az utolsó vacsorán az Úr önmaga odaajándékozásáról beszél, mely a kereszten teljesül be. Csak a szeretet adhat értelmet a keresztnek. Olyan nagy szeretet ez, mely minden bűnt magára vesz és megbocsát, belép szenvedésünkbe és erőt ad annak elviseléséhez. Belép a halálba is, hogy legyőzze azt és üdvözítse minket. Krisztus keresztjében ott van Isten egész szeretete, az ő végtelen irgalma, kezdte beszédét a pápa. Ahhoz, hogy szentek legyünk, nem elegendő az emberi erőfeszítés, személyes áldozatunk és lemondásunk. Mindenekelőtt hagyni kell, hogy átalakítson minket Isten szeretetének ereje, amely nagyobb nálunk, és képessé tesz arra, hogy jobban szeressünk, mint amire képesnek hittük magunkat. A II. Vatikáni zsinat nem véletlenül beszél úgy az életszentségre szóló egyetemes hivatásunkról, mint a keresztény élet teljességéről, a szeretet tökéletességéről, mely képes a földi társadalomban egy emberségesebb életvitelt elősegíteni.
Durante il convegno avete riflettuto su due forme della santità canonizzata, quella del martirio e quella dell'offerta della vita.
A most megtartott értekezleten a kanonizált szentség két formájáról tanácskoztak, a vértanúságról, illetve az életfelajánlásáról. Már a kezdetektől fogva nagy becsben tartották a Jézus hívők azokat, akik életükkel fizettek Krisztus és az egyház iránti szeretetükért. Sírjuknál rendszeresen imádkoztak, égi születésük napján összejöttek, hogy megerősítsék a testvériség kötelékeit, mely a feltámadt Krisztusban túllép a halál korlátain, legyen az bármilyen kegyetlen és fájdalmas. A vértanú személyében megtaláljuk a tökéletes tanítvány képét, aki úgy követte Krisztust, hogy megtagadta önmagát, és felvette keresztjét, és az ő szeretete által átalakítva megmutatta a kereszt üdvözítő erejét mindenkinek. Ferenc pápa ekkor felidézte a líbiai partokon vértanú halált halt keresztényeket, akik bár nem voltak katolikusok, mégis vértanúként tiszteljük őket. A vértanúságban egyenlők vagyunk, mint ahogy az ugandai anglikán vértanúk esetében is. A keresztény vértanúsághoz három alapvető szempontnak kell teljesülnie. Az első, hogy erőszakos és idő előtti halált kell szenvednie azért, mert nem tagadta meg hitét. A második, hogy a gyilkosság üldöztetés következménye, melyet a hit vagy egy hozzá kapcsolódó erény elleni gyűlölet táplál. A harmadik pedig, hogy az áldozatnak a szeretet, a türelem, a szelídség magatartását kell mutatnia a megfeszített Krisztus példájára. A vértanúság fogalma nem változik a korszakokkal, csupán a konkrét mód, amellyel megtörténik az adott történelmi kontextusban. Ma is a világ számos pontján vannak vértanúk, akik életüket adják Krisztusért. Sok esetben azért üldözik a kereszténységet, mert az igazságosságot, a békét és a személyek méltóságát védelmezi, mutatott rá a Szent Atya. A vértanúk adják a reménység legmeggyőzőbb tanúságtételét, ahogy azt a most kezdődő szentévet meghirdető bullában fogalmazott Ferenc pápa. Ezért is döntött úgy, hogy létrehoz a szentéavatási ügyek dikasztériumán belül egy bizottságot, amely valamennyi keresztény felekezet vértanúit egybegyűjti.
L'esperienza poi delle cause dei santi e il continuo confronto.
2017-ben pedig a pápa úgy döntött, hogy egy új kategóriát sorol a boldoggá és szentéavatási eljáráshoz, amely az élet felajánlására vonatkozik, utalva Jézus szavaira. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja testvéreiért. Az élet felajánlása, vitae oblatio esete különbözik a vértanúságtól és az erények hősies gyakorlásától. Ebben az esetben, hogy érvényesen elkezdődhessen Isten szolgája boldoggá avatási eljárása, a következő ismérvek szükségesek. Az élet szabad és szándékos felajánlása, és a biztos és közeli halál elfogadása szeretetből. kapcsolat az élet felajánlása és az idő előtti halál között. A keresztény erények legalább rendes fokú gyakorlása az élet felajánlása előtt és utána a halálig. A szentség hírének elterjedése a halál után. Szükséges egy csoda a boldoggávatáshoz, Isten szolgálja halála után az ő közbenjárása által. Ez a fajta szentség is visszatükrözi a keresztény élet szépségét, mely mértéktelenül képes odaajándékozni magát, ahogy Jézus tette a kereszten.
A pápa fogadta két lyoni székhelyű francia katolikus karitatív szervezet tagjait. Ferenc pápa méltatta a hajléktalanok megsegítésével foglalkozó lyoni székhelyű francia katolikus karitatív szervezetet, mondván, hogy küldetésük Isten szeretetének és a szenvedők iránti irgalmának evangéliumát testesíti meg.
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di darvi il benvenuto e di esprimervi la gratitudine della Chiesa per la vostra missione.
Ferenc pápa szerda reggel az általános kihallgatás előtt találkozott a Foyer Notre-Dame de Saint-Abris és a Gabriel Rossé barátai társulat küldöttségével, amely két lyoni székhelyű francia katolikus intézmény. A hajléktalanok megsegítésében és menedékének biztosításában vesznek részt. A hajléktalanok szűzanyja Men helyett a 20. század közepén alapította Gabriel Rossé, egy francia katolikus világi hívő és tanár, aki életét a szegényeknek és a peremre szorultaknak szentelte. 2023-ban a menhely 8360 rászoruló embernek nyújtott segítséget a Rhône megye déli részében. Az őket segítő egyesület ma több mint 1000 önkéntest és 420 alkalmazottat foglalkoztat. Beszédében Ferenc pápa hálásan köszönte a csoport folyamatos elkötelezettségét a marginalizáltak megsegítésében, amely, mint mondta, konkrét tanúbizonyságot tesz Isten három tulajdonságáról, közelségéről, együttérzéséről és gyengédségéről. Utalt arra, hogy Rossé professzor, akire idén halálának 50. évfordulóján emlékeznek, mélységes együttérzést tanúsított azzal, hogy bátran és hittel válaszolt a szegények legszegényebbjei szükségleteire, minden szenvedő egyént Krisztus jelenléteként kezelve. Meghallotta a szegények kiáltását, nem nézett másfelé, és nem hunyta le a szemét, mondta a pápa, megjegyezve, hogy a szegények megsegítése szent cselekedet az egyházban, amely megfelel az irgalmasság küldetésének. Gabriel Rossé tudta, hogyan kell felismerni Krisztus jelenlétét a szegényekben, ők a mi testvéreink. Mindig emlékezzünk, e legkisebbek mindegyikében maga Krisztus van jelen. A pápa elismerését fejezte ki az egyesület tagjainak, hogy követték Rossé példáját azzal, hogy nem csak anyagi támogatást, menedéket, étkezést és kedvességet kínálnak a hajléktalanoknak, hanem visszaadják méltóságukat is a szenvedéseik iránt gyakran közömbös világban. Kiemelte továbbá annak jelentőségét, hogy küldetésüket Mária az irgalmasság szűzanyja oltalmába ajánlották, aki mindenkit szívesen fogad, karjait menedékként tárja szét, és előre látja az emberek szükségleteit, és nem riad vissza az emberi szenvedéstől sem. A pápa bővíti a vatikáni levéltárat és könyvtárat. Ferenc pápa dekrétumot adott ki a vatikáni apostoli levéltár és az apostoli könyvtár bővítéséről. Ebben megerősítette az egyház elkötelezettségét, hogy megőrzi történelmi dokumentumait és hozzáférhetővé teszi a globális kulturális közösség számára. Ferenc pápa dekrétummal engedélyezte a vatikáni levéltár és könyvtár bővítését, amelynek célja a javaik kezelésének és megőrzésének javítása, valamint további terek biztosítása az intézmények kulturális küldetésének támogatására. A 2024. október 29-én aláírt kirográfban, saját kezűleg aláírt rendelkezésben, a pápa megismételte a Vatikán régóta fennálló elkötelezettségét az egyház kormányzása szempontjából központi jelentőségű iratok megőrzése, valamint a kulturális fejlődés és a tudás terjesztése mellett. Megjegyezte, hogy a vatikáni levéltárat és könyvtárat bízták meg olyan értékes dokumentumok megőrzésével, amelyek az egyház szerepét és fejlődését írják le. A pápa szerint ez a megőrzésre irányuló törekvés a római egyház ókori szkríniumáig nyúlik vissza. Most felszólítja a levéltárat és a könyvtárat, hogy tegyenek további lépéseket e rengeteg információ hozzáférhetővé tétele érdekében. A dekrétum részeként Ferenc pápa engedélyezte a levéltár és a könyvtár bővítését a Vatikán területén kívül található Lateráni Szent János Bazilika épület együttesének területén található pápai római nagyszeminárium egyes részeinek rendelkezésre bocsátásával. A dekrétumban Ferenc pápa hangsúlyozta a különböző vatikáni intézmények közötti együttműködés fontosságát, buzdítva azokat, hogy dolgozzanak együtt, tiszteletben tartva a jelenlegi szabályozást és eljárásokat. A bővítés összehangolt erőfeszítéseket igényel ennek a projektnek a zökkenőmentes és hatékony végrehajtása érdekében, amelyre a pápa úgy hivatkozott, mint elengedhetetlen szolgálatra az egyház és a kultúra világa javára. Ferenc pápa továbbá elrendelte egy új bizottság felállítását, amely az államtitkárság, a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár képviselőiből áll. Ez a bizottság felügyeli az újonnan kijelölt helyekre átszállítandó dokumentumok kategorizálását, biztosítva, hogy az áthelyezési folyamat azonnal megkezdődjön és a bővítési projekttel együtt haladjon.
Amíg ma van, hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 33. vasárnapra.
Szent Márk evangélista szerint Urunk és Mesterünk ijesztő képekkel ecseteli Krisztus második eljövetelének előzményeit. Idézem, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Röviden. A világot fenntartó hatalmas erők sem nyújtanak végleges biztonságot. Amit azonban Urunk ezután mond, az mindent felülír. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Olvassuk Márk evangéliumának 13. fejezetében, a 31. versben. Mindennapjaim nehézségeiben világos üzenet ez. Van egy örök biztonság, amelyhez visszatérhetek. A körülmények sokszor felkavarhatják érzelmeimet, és gondolataimban zavartá válhatok. A viharok kimozdíthatnak nyugalmamból, Isten igéi azonban soha el nem múlnak. A Szentírás egyes értelmezői szerint Jézus a világ végére utal, mások szerint Krisztus második eljöveteléről van szó. Bárhogy is legyen, figyelmemet az egyetlen lényeges dologra akarja terelni ez a szentírási rész is. Mennyire élek a mában, a jelenben. Nem a mának, hanem a mában. A kettő nem ugyanaz. Egy másik kérdés segíthet az előző kérdés megválaszolásában, amely segíthet keresztény magatartásom megszilárdításában. Mit tennék, ha ma lenne életem utolsó napja? Erre a kérdésre elméletben sokan szépen és döbbenetesen válaszolnak. Bocsánatot kérnének valakitől, imádkoznának, szentgyónást végeznének. S mégsem történik meg mindez az esetek többségében. Nem akarunk igazán belegondolni, hogy ez a mulandó földi élet egyszer véget ér. Számomra is. Szent Alajosról jegyezték fel, hogy amikor játék közben feltették neki is a kérdést, mit tenne, ha tudná, hogy élete utolsó napja ez a mai, tovább játszanék, hangzott a felelet. Micsoda szabadság, nem csak szavak ezek. Szőcs László, jezsuita szerzetes lelkivezetőm, nagyon találóan fogalmazott egyik lelki gyakorlatunk alkalmával. A múlt csak időrész. A jövő is időrész. A jelen az idő köz. A múlt már elmúlt. Néha mégis ott időzöm, elveszem a részletekben. Jó emlékezni, ha tanulok a múltból, de oda sokat visszamenni és nosztalgiázni veszélyes, mert megfoszt a jelentől. A jövő tervezése is fontos, de ha állandóan abba menekülök, ismét elveszítem a jelent. Az összeszedettség azt jelenti, hogy visszahúzom magam a múltból, és visszahozom magam a jövőből. Amikor Jézus az apokaliptikus képet használja, akkor a jelenbe akar helyezni bennünket. A jelen a valóság. A múlt már elmúlt, a jövő még nincs itt, vagyis már itt van. Ez a folyamatos jelenbe való élés adja meg az élet ízét és értelmét. Most mondjam el a másik embernek, hogy szeretem, és ezt őszintén a szemébe nézve, most kérjek bocsánatot, és ezt őszintén a szemébe nézve, komolyan gondolva. Nem csak a halottak napját kellene tartanunk, hanem az élők napját is. Jöhetne az ellenvetés, de hát minden nap az van, pedig nem. Nem élünk igazi életet mindaddig, amíg a múltban vagy a jövőben élünk. Akkor értékes a napom, ha tudatában vagyok annak, hogy a ma vége bármikor bekövetkezhet. Éppen ezért ne tartson vissza a kedves gesztusokat. Sokszor nehéz kimutatni azokat, de ezekkel hozhatom a másik ember tudomására, hogy mennyire fontos ő számomra. Az egyik temetőben van egy sírhalom, egy apa és fia hambait őrzi. Az apa és fia között nézeteltérés alakult ki. Az apa előzte fiát a karácsonyi ünnepek előtt néhány héttel. Karácsony előtt pár nappal a fiú bekopogott apjához, békülni szeretett volna és bocsánatot kért tőle. Az apa elutasította a bocsánatkérést, a fiú még aznap öngyilkos lett. Néhány nap múlva az apa is. S amikor a teljesen összeroncsolt életű édesanya eltemette a férjét is, a sírkőre ezt vésette. Aki nem mondott szóért. Egy szót kellett volna csak kimondani, egy jó szót. Időben mondjam ki, amíg a ma tart. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, a 3. fejezet 13. versében. Buzdítsátok egymást minden napon, míg tart a ma. Jó lenne bízni végre az egyetlen biztosban. A többi elmúlik.
Amíg ma van. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 33. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus a végső időkről tanít a mai evangéliumban, amely időszak ítéletet fog jelenteni az emberiség számára. Szavai szerint nem mindenkinek fog jót hozni ez az isteni ítélet, az egyiket felveszik, a másikat ott hagyják, mondja. Isten majd azt teszi mérlegre, hogy az egyes emberek hogyan válaszoltak meghívására, elfogadták-e irgalmát és kegyelmét. Az üdvösségre szóló meghívást Jézus Krisztus közvetítette az emberek felé, akinek önfeláldozó kereszt halálában az isteni irgalmasság és szeretet a legnagyobb fokát éri el. Isten szabadságot ad nekünk, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk fiát, mint megváltót. Szabadon döntünk arról, hogy a világosság fiaiként akarunk-e élni Isten országában, vagy a gonosz, sötét uralmát engedjük érvényesülni magunkon. Személyes felelősségét senki nem ruházhatja át másokra, döntésünkért és annak következményeiért felelősséggel tartozunk. Az emberfia végső eljövetelekor egyesek Istentől az üdvösségben részesülnek, mások viszont kénytelenek lesznek azt nélkülözni, mert tulajdonképpen önmagukat zárják ki belőle azzal, hogy elutasítják a megváltót, Jézust. A könnyelműek nem gondolnak az örök életre, ők csak ebben a világban keresik boldogságukat. Az elbizakodottak azt gondolják, hogy mindenki az üdvösségre fog jutni, nekik ezért nem kell semmit sem tenniük. Az üdvösség Isten ingyenes ajándéka. Ha valaki földi élete során Istennel él, a túlvilágon is Isten közelében lehet, az ő jelenlétében élhet, ez a mennyország.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekes könyv 230-as számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: szeretettel jönnek hozzád atyánk hívő gyermekid. Majd az Éneklőegyház 598-as számú éneke következik: ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr. Ez az ének így kezdődik. És befejezzük a mai Szent Misét az Éneklőegyház 140-es számú énekének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik: Úr Jézus, legszebb életút. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekes könyv 230-as és az Éneklőegyház 598-as, valamint 140-es számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.